Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Rutai Gábor költőmata vagyok, ami azt jelenti, hogy ez a Hozz egy verset Rimportré magazin, amiben egy kedves, vagy érdekes, vagy véletlenül elém lépett vendég érkezik és hoz egy verset, és ez ma is így van. Jankolovics Péter a vendégem, szia!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat, nézőket, ez képbe is kimegy?
Képbe is kimegy, abba a kamerába szoktál.
Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hát köszönöm a meghívást. Ahol versekről van szó, és azt látom, hogy ez érdekli az embereket, az engem mindig egyrészt meglep, ma 2023-ban, másrészt borzasztó jó érzéssel tölt el, mert azt gondolom ilyenkor, vagy azt vagyok hajlamos hazudni magamnak, hogy nincs még minden veszve.
Aha, nincs vége még a világnak. Kultúrának még van.
Hát meg hogy a vers, mert a vers az én nem tudom, mindig egy olyan hát nem akarok ilyen nagy szavakat, meg csúnyám, de hogy én nem tudom, ez mindig egy fennkölt dolognak tartottam a verseket, tehát hogy ez nem volt szokványos már, mit tudom én, 20-30 évvel ezelőtt se, hogy valaki megy a buszon, és akkor verseket olvasgat.
Aha, tehát ez mindig ilyen dugiba csinálták azokat,
nem,
csinálták.
Nem,
a négy fal között.
Nagyon helyesen egyébként, tehát hogy engem nem zavar, ha valaki verseket olvas, de azért nekem ne kelljen már tudni róla.
Volt neked olyan időszakod, mert kamaszkorban általában sokakban előjön, hogy a fájdalmát, a traumáit, a szerelmét mondjuk versben próbálja megfogalmazni. Ez mai napig van így, tehát szoktak nekem küldözgetni.
Tényleg?
Igen, fiatalok verseket, hogy mit szólok hozzá. Szóval, hogy ez a mai napig van, sőt, én magamról is tudom, én is 16-8 éves koromban már írogattam verseket. Hát ott végezte, ahova való, az egyik költözés során. De hogy neked volt valami?
Egy költözés során, hát beköttettem, és aztán ezt magás kiadásban 3000 példányban.
Nem, nagyon sokat költöztem életem során, és mindig ilyenkor elő, de nagyon sokat, az tényleg ilyen 25-30, atyai, nem tudom, tehát valahogy így sikerült az életem, teljesen minden, de ezeket mindig hoztam, és minden költözéskor, tudod, az volt, hogy így, ó, igen, ez az kinyitogattam, hát nagyon rossz, de hát mégiscsak én értem, viszem tovább. És az egyik ilyen költözés mondtam, nem.
De hogy nagyon rossz, de ezt már nem viszem
nem, főleg, tovább. Nem, sőt, azt hiszem, hogy akkor történt ez, amikor már kiadtak egy rendes verses kötetemet, és akkor azt mondtam, hogy jó, tehát hogy ez soha nem kerülhet elő innentől fogva.
Nem volt bennem ilyen ambíció egyébként most, hogy így belegondolok. Lehet, hogy azért, mert olyan mértékű exhibicionizmus volt bennem, hogy inkább élőben, és akkor, hogy én mondjam el, és hogy valakinek kiadjam, vagy pedig, illetve még azt tudom elképzelni, vagy arra tudok gondolni, most ahogy így visszaemlékszem, hogy azért 16-18 éves koromban, amikor szoktak esetleg így verssel próbálkozni, addigra én már így olvastam verseket, meg úgy nem azt mondom, hogy beleástam magam, de azért ismertem elég sok verset, és pontosan tudtam, hogy hát, hogy közöm nincs. Hát igen, mert ott egy csomó műfaji korlátnak kell megfelelni, meg ugye, tehát hogy szabályoknak, és csodálatos költők, úgyhogy meg is feleltek ezeknek a szabályoknak, olyan fantasztikus, meg a vers szerintem egy borzasztó nehéz műfaj, mert nagyon rövid terjedelemben, rengeteg műfaji szabálynak megfelelve kell elmondani egy történetet, ami érzelmeket hív elő, és tényleg csodálatos költőink vannak, meg hát ugye nagyon gazdag a magyar nyelv, és szerencsére elég jól állunk költőkből, úgyhogy én azt már rögtön az elején láttam, hogy ha nem akarok még nagyobb hülyét csinálni magamból, illetve lejáratni magam bármilyen, mert ugye ezt ugye lányoknak szokták, hát szerelmeknek szokták küldeni, nem akartam még jobban lejáratni magam. Aha.
Jó, szóval ideje korán rájöttél, hogy te inkább előadni szeretnél. Igen. Mások műveit.
Sőt, még talán lehet, hogy volt is talán ilyen feladat magyar órán, hogy kellett írni valami, nem tudom, hogy jambikus, vagy nem tudom, és akkor szerintem már ott nem az, hogy beletört a bicskám, hanem így rájöttem, hogy hát az azért ez nem egy olyan, sőt.
Matekból te jó voltál?
Nem.
Lehet, hogy egyébként itt, tehát hogy azért főleg a az idősoros verseknél nem árt, hogyha az embernek van, hogy szerintem legalábbis.
De jó, ebbe bele se gondoltam soha, hogy ennek köze lehet, de nem, matekból hát végig, sőt, hát azt hiszem, hogy általános iskola felső tagozattól egészen az érettségiig én minden évnek a végén, ugye amikor már írták ki, hogy O, I, O, C, O, A, C, O, K, C, O, mindenki várta ugye a nyári szünetet, én viszont akkor álltam általában mindenféle tanári irodáknak a szőnyeg szélén lehajtott fejjel, hogy tanárnő vagy tanárúr, hadd feleljek a kettesért. Aha. Tehát, hogy nekem a gyerekkori vágyaim ne további a között egy matekból egy örök kettes szerepel. Tehát, hogy az...
Nagyszerű.
Szóval, hogy a matek az... Sőt, a mai napig azt gondolom, mikor mondják, hogy jaj, addig örülj, amíg iskolába kell járni, majd rájössz, hogy mennyivel nehezebb az élet, azt gondolom, hogy nem nehezebb, és a mai napig hálát adok a jó Istennek, hogy véget értek a matek órák.
És hogy nem kell napi szinten deriválni és hasonlókat.
Hát nem is az, hogy deriválni, hanem eleve, hogy most már évtizedek múltak el az életemből úgy, hogy nem ülök be úgy egy 45 perces órára, hogy matematikáról beszéljenek. Tehát ez borzasztóan meg tudja emelni az életminőségemet.
Oké. Maradjunk még egy picit itt az iskola környékén. Hol járunk? Tehát te hol nőttél föl? Eznek lehet, majd később lesz jelentősége a beszélgetés során.
Én a Terézvárosban nőttem fel, a Király utcában, Király utca Akászfa sarkán. Nem a Teréz templomra nézett az ablakunk, mert az Akácfa utcára, de nagyon hangosan hallottam a Teréz templom harangütéseit, és a Kertész utcai általános iskolába jártam.
Aha. És maradtál belvárosi?
Maradtam aztán belvárosi, mert utána átköltöztünk a Király utcából, rosszul mondtam, mert akkor még Majakovszki utca volt, az jött most hirtelen a számra, onnan átköltöztünk az akkor még Lenin körút, most már Teréz körútra, a Szondi utca, uh-huh. Teréz körút sarkára, tehát hogy nagyon messze mentünk onnan, és aztán ott laktam nagyon sokáig, és utána pedig Újlipót városban, ahonnan tavaly költöztünk el. A családdal.
De már nem akkor...
Már nem vagyok, most már jó. Nem vagyok belvárosi, de 45 évig belvárosi voltam. Aha. Nagyon olyannyira, hogy el sem tudtam képzelni az életemet máshol, és amikor ugye vidéken dolgoztam, vidéki színházaknál, mondjuk Fehérváron az annyiból volt könnyebbség, hogy onnan mindig hoztak, vittek, tehát ott nem költöztünk le, nem volt színészházi lakás, viszont amikor Zalaegerszegen voltam, akkor én megőrültem attól, hogy nekem az kell, hogy kutyaszarba lépjek, hogy dudáljanak az autók, hogy büdös legyen, hogy sok ember legyen, hogy rámizzadjanak a villamoson, hogy beleköhögjenek a tarkomba. Én ilyen nagyon, nagyon lokálpatrióta voltam.
Aha. Mennyire tudták a 80-as években, ha jól sejtem, kb. Akkor járunk, megszerettetni mondjuk az irodalmat. Tehát az egy érdekes évtizede volt szerintem a magyar történelemnek. Egy ilyen, arra mondják ezt a gulyás szocializmust.
Igen.
Tehát én élveztem 80-as években gyereknek lenni.
Én is abszolút, és ráadásul, tehát hogy úgy voltam, azt hiszem, hogy hetedikben volt, azt hiszem, rendszerváltás. Tehát hogy az volt, hogy az egyik iskolai ünnepségben még piros nyakkendőbe mentünk, sípzsinórral, meg úttörő, és nem tudom, és a következő ünnepségen meg mondták, hogy ugyanúgy sötét nadrág fehérig, nem kell most már. És így mondta, hogy meg, tehát, hogy az ilyen nagyon, nagyon
de
furi volt.
De volt, aki felvette.
És persze, nem, hát meg akkor már ilyen együttesek neveit ráírtuk, akkor nem a nyakunkba kötöttük, hanem a nadrágnak az övbújtatójára, és akkor lógott le a térdünkig, tehát olyan renegátok voltunk. Nem tudom, hogy ők szerettették-e meg velem, és itt vannak csodálatos fantasztikus. Hallották az adást, vagy miért jöttek ide?
Mutasd be, kérlek, a kedves beintegetőt.
Lengyel Tamás és Horváth János Antal, fantasztikus kollégáim, dolgozunk együtt.
A Lengyel Tamás is hívtam már ide, de...
Nem jött, nekem nem viszont jöttem. Beintegetett.
Na jó.
Hogy hogy nem, szerintem nem kellett velem megszerettetni az irodalmat, hanem azt valahogy én mindig is szerettem. Amit most így azért tereltem, meg mondtam össze-vissza mindenféle hülyeségeket, meg közben ástam elő az agyamból, hogy most már emlékszem rá, hogy azt hiszem, hogy első év végén általánosba kapott mindenki nem ilyen jutalom, hanem hogy ilyen ajándékkönyvet, ami nem volt kötelező olvasmány, hanem hogy nem tudom, év végén mindenki kapott névre szólóan egy könyvet. Egy mesekönyv volt ez, egy kisfiúnak az elemes holdjárójáról volt szó benne, és arra emlékszem, hogy az volt az első könyv, amit elolvastam, és olyan meglepően, jó, nyilván ez egy mesekönyv illusztrációkkal, meg vékony volt, igen, meg nem is volt, de az már nem az a klasszikus képes könyv, tudod, amikor nagy kép, le van rajzolva a szituáció, és egy oda van mondat. Írva két sorba, hogy itt pedig leöntötték vízzel, és akkor látod, hogy vizes, hanem hogy tényleg egy sztori, csak voltak illusztrációk, és azt én nagyon hamar kivégeztem, és így nem értettem, hogy a kötelező olvasmányokra, hogy miért mondják, hogy még az ki kell, hát mondom, ez tök jó. És én azóta szeretek olvasni. Aha. Kötelező olvasmányokat volt, hogy elblicceltem, direkt azért, mert hogy kötelező volt, és ezért...
Hát meg vagány dolog volt elblitzelni, mert mindenki azt csinálja, hogy te se olvastad el, én sem, kit érdekel, nem? Jó, az már másik
mondjuk
rész.
Mondjuk fura volt, igen, mondjuk nem tudom, hogy harmadikban azért egy egri csillagok, nem, vagy egy gyereknek, aki, igen, tehát egy hosszú leíró részekkel, igen, és az, hogy egy nem tudom, egy 9 éves gyereknek egy ilyen vastag könyvet nyáron a 40 fokban, hogy üljél neki, mert szeptemberben aztán mi lesz?
Főleg úgy, hogy diavetítőn meg lehetett nézni 35 igen. kockában.
És akkor már volt belőle a csodálatos és film Sinkovics Imrével.
Arra nem is beszélve. És igen, az már elég volt egy Györgyen. Kettesre mondjuk.
Vagy igen.
Na, lassan egyébként ráterelődünk a versre is. Csak... Igen.
Még nem akarom el... De igen.
Csak azt próbálom boncolgatni, meg fejtegetni, hogy az a karakter, amelyben téged gyakran látni,
azok jó, igen. Hát a gyökér.
A gyökér, igen. Azt akartam mondani, hogy akinek nagyobb a hangja, mint az esze, de a gyökér szerintem egy valós
frappáns
megfogalmazás, hogy azt te nagyon plasztikusan, szépen, precíz pontossággal tudod hozni, és azt próbálom boncolgatni, hogy egyrészt ez honnan hoztam.
Na ez viszont a Kertész utca. Nem, hát sok ilyet látunk, mindenki sok ilyet lát, nem?
Igen, csak valamiért mégiscsak te úgy érezted, hogy vagy hát valaki, hogy ezt te tényleg ilyen precíz pontosan tudod lehozni. Azt mondod, hogy te ezt nagyon jól, tehát hogy ezt mindenhol látjuk, hát csak igen. Van, aki elfordul ettől, vagy éppen öklendezik, és van, aki pedig élvezettel szürcsöli befelé ezeket a kis képeket és félmondatokat az ilyen szituációkból, az ilyen emberekből. És gyanítom, hogy akkor te ez utóbbi vagy, aki nyitott érdeklődéssel.
Hát szerintem az szerintem nem hátrány, vagy az fontos, hogy nyitott érdeklődéssel legyünk minden felé, pláne hogyha valaki színpadi ember, tehát hogy ez nem figura lesz, hanem hogyha nyitott szemmel jársz a világba, hát hogy ez, hogy el kellett játszanom egy ilyen taplót, tök jó volt, hogy láttam, tehát hogy volt előttem példa, vagy úgy megjelent előttem, tehát hogy nem az a jó, hogyha nem... Nem az van, mindig az izgalmas, hogyha nem a ez ilyen csúnya színházi nyelv, nem az egyet hozza az ember, tehát nem az, hogy Móriczka, ahogy elképzeli, hanem annak egy árnyalatát. Tehát, hogy nem tudom. Bár nem tudom, hogy ez mennyire volt árnyalt ez a gyökér figura, vagy mennyire volt a de hát valami miatt hiteles volt ezek szerint.
Teljesen hiteles volt. Jó. Na, térjünk rá a versre, és én szerintem lesz összefüggés azzal kapcsolatban, amiről eddig beszélgettünk már itt sok mindenről.
Hát persze, mert arra terelted a beszélgetést. Hát,
nem véletlenül.
De majd nekem is lenne egy kérdésem, csak hogy majd...
Szeretnéd a vers után feltenni ezt a kérdést?
Igen, igen, mert arra vonatkozik különben.
Ja, jó, jó. Akkor halljuk, hogy mit hoztál.
Hű, és ezt címmel, szerzővel...
Hát igen, mert még nem hangzott
magas
el,
művészi úgyhogy... színvonalon.
Tehát szeretnéd elmondom.
Dehogy is. Revicki Gyula iskolatársaimhoz. Ti már mind hivatalban ültök, és van pályátok, címetek, pereltek az ülőteremben, vagy hon, ha megnősültetek. S én itt gubbasztok, és potyára jókedvű dalt dúdolgatok. Nagy úr akartam lenni mindig, s ó jaj, most semmi sem vagyok. Az iskolában a legelső nem egyszer voltam köztetek. Leckét tanultam, mi alatt ti papírgaluskát ettetek. És íme, szerepet cseréltünk, ti már diplomát kaptatok, és alig álltok szóba vélem, mert én még semmi sem vagyok. Közületek egyet, ha látok, kitérek néki többnyire, hisz a kopott, de víg poétát ő úgyse venné semmibe. Ó, mert olyan hegykén feszítnek a fogalmazók, hadnagyok, és egymásnak elmondják nevetve, hogy én még semmi sem vagyok. Mindegy, másnak mi köze hozzám, ha így, ha úgy, az én hibám. Szívem azért, mint nap az égen, felhősen is világít ám. S lássátok, mint ti rajtam, én is nevetni szoktam rajtatok, és hálát adok Istenemnek, hogy semmi, semmi sem vagyok. Két kincset őrizek szívemben, s ez mindig róluk álmodik. Egyik a dalfényes világa, s a szabadság a második. S hol ifjúság és szerelem van, a dal odavisz engemet. Miattam nagy urak lehettek. Én semmi, semmi sem leszek.
Köszi szépen. Mit szerettél volna kérdezni?
Hogy annyira fura volt, hogy gondolkodtam el, hogy mondtad, hogy csak egy verset, pedig egy csomó így feltolult bennem, és gondoltam, hogy akkor ezt, mert hogy ez mit tudom én, nem annyira ismert, mint a többi, amit hoztam volna, vagy nem tudom, és akkor, vagy csak egy ilyen hirtelen ötlettől vezérelve, ugye rám írtál, hogy azért küldjem át, hogy mit szeretnék mondani, és akkor egy ilyen pár másodperc gondolkodás. Elmondom akkor ezt. És elküldtem, és szinte azonnal válaszolta, hogy remek választás. Hogy én nem gondoltam, hogy Revicki Gyula ennyire ismert, vagy hogy te miért szereted ennyire? Vagy
hát
miért?
Revicki Gyula nem nagyon ismert, sajnos, de egy fontos állomás a magyar költészetnek. Én azért örültem neki, mert így a Petőfi éra után elkezdett valami újat csinálni, egy ilyen modernebb gondolkodás, a szimbolizmusnak egy ilyen első futára.
Ő egyik első ilyen modernebb.
Ő a maga élet, korán meghalt 34 évesen, a 1880-as évek vége felé. Ő akkor már egy nagyon ünnepelt ifjú költő volt.
Ja, tényleg? Ő még semmit nem tudta.
Körülrajongott fiatal költő volt. A Jászai Mari volt az ő szeretője a halál előtti években.
De jó, hogy eljöttem.
Igen. Jászai Mari egy igazán kicsapongó és nem túl hűséges szerető volt, olyannyira, hogy amikor szegény költőnk Revicki Gyula megbetegedett, azt hiszem, hogy tüdőgyulladásban, és bekerült a kórházba, akkor ő dobta.
Tehát magára. Hát már úgyis, igen.
Magára hagyta, hát most mit kezdjen egy beteg emberrel, ő is egy körülrajongott díva volt. És szegény, hát most a tüdőgyulladás és a bánat keverékében el is hunyt ott a kórházban, viszonylag fiatalon. Itt most tartunk egy kis szünetet, de azt követően jövök vissza Janklovics Péterrel.